van a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 200-as énekével. A 200-as éneket énekeljük az ekénekes könyvünkben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük, ekénekes könyvünk 35-ös énekét liturgiai énekként. Légy erős kősziklám és várom, én Istenem! A te nevedért vezess és gondozz engem! A te kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! Vígadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Amen. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, te közel vagy az alázatos szívőekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Úrunk, mennyei atyánk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincseiből, és őrizd meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak 18. fejezetében a 31. verstől a 34-ig a következőképpen. Egyházunk tehát ezt az igét rendelte oltára előtti felolvasásul erre a vasárnapra, amelyet Lukács evangéliumában a 18. fejezetben olvashatjuk a 31. verstől. Így szól Isten igéje. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozzák, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük a múlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapi köszöntést.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, és szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy egy éneket fogunk énekelni csak három részletben, tehát három verszakot külön, hogy együtt énekeljük. Majd most az első verszakát énekelnék a 257-es éneknek.
Forgalmas nyári napon egy figyelmetlen járókelőt baleset ért.
Mi történt? Hello, mentők! Kérem, jöjjenek gyorsan! Főutal előtettek egy őt, figyelj!
Rendben, azonnal indulunk.
Siessenek!
Jó napot kívánok! Mi történt?
Elütötte egy autós, és a lába nagyon csúnyán néz.
Értesítsünk valakit, esetleg valakit hozzátartozó. Ön esetleg be tudná kísérni?
Igen, én szívesen bekísérni.
Rendben, akkor megnézem a lábát. Elég súlyos. Azonnal be kell, hogy vigyük.
A kórházban a beteg szakszerű ellátásban részesült. Kata pedig rendszeresen látogatta őt. Beszélt neki Istenről, és szeretettel vette körül.
Szia! Hogy vagy?
Jól. Tudod, nem értem, hogy miért történt velem ez az egész. És pont most, akkor előléptettek volna. Hogy lehet Isten ilyen kegyetlen?
Én megértem a fájdalmadat, de nem hiszem, hogy Isten kegyetlen lenne. És gondolj bele, ez lehet egy új lehetőség tőle, hogy életben maradtál. Én láttam az esetet, ha egy picit arrébb állsz, akkor nem tudom, mi lehetett volna a vége is. És pont ezért a nehéz helyzetért hoztam neked egy Bibliát, és bejelöltem egy ige szakaszt benne, hogyha van kedved, olvasd el, ide leteszem az ágyad mellé.
Virág állapota napról napra javult, és Kata ott állt mellette, gondoskodott róla, körülvette szeretettel, és Virág szíve enyhülni kezdett. 2 héttel később.
Szia, látom, már jobban vagy.
Nézd, a lábad? Tudom mozgatni.
De jó. És elolvastad azt a részt, amit kijelöltem neked?
Nem.
És miért nem?
Engem ez nem érdekel. Én már csalódtam ezekben.
Pedig hidd el, hogy békességet csak Isten igéje adhat számodra. Még ebben a helyzetben is.
Békesség. Annyi helyen kerestem. Tudod, amikor kicsi voltam, a szüleim rendszeresen elcibáltak a templomba. De ott nem éreztem jól magamat. Meg aztán azok az emberek, akik oda jártak. Miután hazamentek, ugyanúgy éltek tovább. Semmi se változott rajtuk. Meg aztán jártam ilyen agykontroll tanfolyamra is. Hát, ha ott meglelem, mert tudod, én is akarom ezt a békességet. De semmi nem változott, sőt, olyan összezavartnak éreztem magamat. De nem olyan régen berendeztem a lakásomat ilyen feng shui szerint, hát, ha segít majd valami, de nem tudom. Meg járok jóga tanfolyamra is, hogy elérjem azt a belső harmóniát, de még nem jutottam el arra a szintre. És olyan, még olyan üres érzem magam.
Ezek mind-mind emberi próbálkozások, és ide én is ugyanilyen üresnek éreztem magam, és én is kerestem, hogy hol lehet valódi békességem, és ezért barátkoztam, bulikba jártam, hogy hát, ha majd, ha szeretnek, akkor jobban érzem magam is, akkor majd jobb lesz, és békességem lesz, de valójában nem adott igazi örömet ez nekem. Amikor az egyik barátnőm elhívott egy Isten tiszteletre, akkor is úgy éreztem, hogy mit keresek én itt, meg miért is jöttem el. De valahol azt éreztem, hogy erre szükségem van, ezekre a szavakra, erre a közösségre is. Ahogy egyre többször hallottam Isten igéjét, egy igen nagyon fontossá vált számomra, az János evangéliumából, a 3. fejezetből, a 16. vers, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. És az a fájdalmas felismerésem volt, hogy én is bűnös ember vagyok, és Jézus Krisztusnak értem is meg kellett halnia is. Az az igazság, hogy érted is meghalt Jézus Krisztus, mert mindannyian bűnösök vagyunk.
Értem. Miért halt volna meg értem? Értem, ne halljon meg senki. Különben is, én nem vagyok bűnös, én jó ember vagyok.
Kata, gondviselő szeretettel vette körül továbbra is. Virág pedig egyre nagyobb bizalommal tekintett Katára.
Szia, látom, olvasol. Nagyon örülök neki.
Tudod, olyan sokat gondolkodtam, amióta itt beszélgetünk is. Tudod, nem értem, hogy lehetsz ilyen velem. Hogy igazából nem is vagyunk barátnők, és nézd, a családom felém sem néz, de te mégis itt vagy velem mindig, és hűségesen ápolsz, és meg se érdemlem. És láttam, hogy neked békességed van, ami nekem nincs.
De nekem sem voltál mindig békességem, és elmondtam neked azt a történetet, amikor megváltozott az életem, és Isten formált át ilyenni, amilyen én most vagyok, hiszen ismertél középiskolás koromban, mindenkivel összevesztem, mindenkivel kerestem azt, hogy hogyan tudok összeveszni, és igazából most is van néha ilyen, hogy veszekszem, vagy haragszom valakire, de igazából Isten az, aki békességet tud adni, és meg tudja bocsátani a bűneinket is. És pont ezért szeretném, hogyha te is hallanál róla, mert olyan jó, hogy olvasod az ő igéjét, de olyan jó lenne, ha hallanád is, és eljönnél velem egy Isten tiszteletre, hogyha már jobban vagy, és te is megkapnád azt a békességet.
Lehet, meglátjuk.
Miután Virág jobban lett, engedett a hívásnak, és elment Katával egy Isten tiszteletre.
Erős várom, Istenünk! Énekeljük el a 257-es ének második verszakát. Pedig hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ezzel a bátorítással hívogat minket magához Jézus. Bizonyára mindannyian sokszor éreztük már azt, hogy az élet terhei, fájdalmai, nehézségei, akár üressége olyan teherként nehezedik ránk, amit nem bírunk már elviselni. Ettől a tehertől szabadulhatunk meg, ha bűneinket, egész életünket Jézus Krisztus keresztjéhez visszük. Jézus ebben az igében kínálja az élő vizet, mégpedig az örök élet vizét. Az emberek olyan sokfelé keresik a boldogságot, az élet értelmét, és megtesznek sokszor mindent, hogy a földi életüket meghosszabbítsák. Közben pedig nem veszik észre, hogy Jézus az örök élet ajándékát kínálja nekik. Talán most te is úgy vagy itt, mint a samáriai asszony. Rendezetlen családi háttérrel, párkapcsolatból párkapcsolatba menekülsz, és keresed a földi boldogságot.
De Jézus neked ennél sokkal többet akar adni. Az élet vizét kínálja neked, azt mondja, hogy ha ebből iszol, akkor nem szomjazol meg többé. Akkor megelégszik a szíved, mert rendeződik a kapcsolatod Istennel. Lehet, hogy most azt kérdezed, hogyan kaphatod meg az élő vizet. A válasz talán egyszerűbb, mint gondolnád. Ha elfogadod Jézus Krisztust, mint személyes megváltódat, akkor lehet tiéd az örök élet. Ha leborulsz előtte és megvallod őszintén a bűneidet, és az ő bocsánatát kéred, akkor ő megbocsát neked és új életet ad. Ebben az új életben pedig már ő lesz az Úr, és az ő dicsőségére élhetsz. Kívánom, hogy minél többen dönthessünk ma is az Úr Jézus mellett. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te áld meg ezt az alkalmat is, és add, hogy minél többen elfogadhassuk az általad kínált élő vizet, hogy megtérhessünk hozzád, és a te dicsőségedre élhessünk. Ámen.
Virág, mi a baj? Tudod te azt, nagyon jó. Nem tudom. Mondd el. Hogyne. Tudod, hatalmas csalódás vagy nekem. Hogy lehetsz ilyen? Kibeszéltél ennek az embernek, ő meg kiprédikált engem. Kösz. Elmondtad neki, hogy milyen a családom, hogy hány pasim volt. Köszi.
De hát én nem mondtam el neki semmit. Ide nekem, hogy Isten szeretne beszélni veled. Ezen az igén keresztül, a lelkészen keresztül. És a Bibliában van megírva az az igé, amit felolvasott. Pontosan itt. És Isten most hozzád szeretne szólni. Azt szeretném, hogy elfogadnád úgy. Mert szeret még bűneid ellenére is. És pont ezért mentette meg az életed.
Ezek után Virág bűnbánatra jutott, és átadta az életét az Úr Jézusnak, és később a családjával is rendezte a kapcsolatát.
Énekeljük el a harmadik verszakát.
Hónapban születetteket, úgyhogy megkérjük őket, hogy álljanak fel, és fogadják a és ajándék.
Istenünk gazdag áldását kívánom én is a testvérek életére. Fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát is, de mindenek felett az Úr gazdag áldását. Isten tiszteletünket pedig a 347-es számú énekünkkel folytassuk. 347-es éneket énekeljük. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, ugyan írva találjuk Mózes első könyvében, annak 13. fejezetében, az 5. verstől a 18. a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom a 13. fejezet 5. versétől. Így szól Isten igéje. De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Ábrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország. Pályál tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra megy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát egészen Coárig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Ábrám Kánán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Ábrámnak, azután, hogy Lót elvárt tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a földporához, aki meg tudja számolni a földporát, azt tudja megszámolni a te utódaidat is. Indulj, járd be ezt a földet széltében hosszában, mert neked adom. Így vonult tovább Ábrám a sátoraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Ott is épített oltárt az Úrnak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, egyszer egy földdel sohasem foglalkozó városi ember került be egy olyan csoportba, ahol egy télvégi krumpli válogatást végeztek, és amikor végezték ezt a munkát, egyszer csak kikelt magából ez a városi ember, és azt mondta, hogy ez felháborító. Ilyen lelkileg leterhelő munkát még életében nem végzett, mert minden krumpliról el kell dönteni, hogy az még egészséges és további tárolásra alkalmas, vagy egy kicsit rothat, de még egyébként étkezésre használható, vagy egyébként teljesen elrohadt már, és ki kell dobni. Ilyen lelki teherrel nem élhet az ember, hogy folyamatosan ilyen döntéseket kell hoznia. Persze rajta sokan mosolyogtak, és elnézően figyelték a tevékenységét, mert hát városi, és hát mit tudja ő, hogy mi az a földel való munkálkodás, meg a télvégi krumpli válogatás. De a hívő életében is pontosan ilyen folyamatos döntések sorozata áll elő. Folyamatosan dönteni kell, hogy ez alapvetően az Isten akaratában van, vagy pedig azon kívül esik. Isten áldásában haladok, vagy azon kívül. A szemem, a testem, az élet kérkedése vezeti a gondolataimat, vagy fontos számomra, hogy az Isten mit szeretne megvalósítani az életemben. Folyamatosan ilyen döntéseket kell hozni az embernek, és valóban, hogyha az ember dönt, akkor vagy benne marad az Isten áldásában, vagy kikerül az Isten áldásának a területéről. Klasszikus történet, ez is, amit az igényben szerepel, hisz a történet, ha visszanézzünk egy kicsit, és az előző fejezet történetét nézzük, vagy az előtti fejezetnek a végét, akkor azt látjuk, hogy Ábrámék elindulnak Ur Kasdim városából, akkor még Táré vezeti a csapatot, Ábrámnak az édesapja, elindulnak, mert az Isten vezeti őket. És Ur városába fölmennek Háránba, aztán Háránba itt meghal Táré, és utána itt Háránban elhívja az Úr Ábrámot. Azért mutatom, hogy egyébként a térképen valahogy így néz ki, egy ilyen fölfelé, és aztán pedig ilyen lefelé vezető úton mennek. Tehát nagyon messzire elkerül Ábrám arról a területről, ahol született, ahol egyébként komfortosan éli az életét. Megdöbbentő látni ebben a történetben azt, hogy a nagyon kényelmes, komfortos, mondhatjuk világvárosi létből az Isten kihívja őket, és ők engednek neki. Abból a városból, ahol biztonságban érzik magukat, érezhetik magukat, megvan az élethez minden feltétel, közösségben élik az életüket, az Isten hívására elmennek, és kimennek a pusztába, ott, ahol egyébként bizonytalan az életük, ahol veszélyben vannak. De a lényeg az, hogy eljutnak Háránig, ott meghal Ábrám apja, Táré, és utána az Isten elhívja Ábrámot, és Ábrám elindul az Úr vezetésében, mert hogy neki adja Kánaán földjét, az ígéret földjét, elindul azokkal az emberekkel, akiket Táré akkor ott magával vitt, tehát magával vitte a fiát, Ábrámot, feleségét, Száráját, akiről megemlíti a Szentírás itt, hogy egyébként meddő asszony. És aztán még elvisz egy embert, a Szentírás szerint Táré, mégpedig Ábrám testvérének a fiát, Lótot. Tehát az unokaöccsét, Ábrámnak az unokaöccsét. Így indulnak el, Táré meghal, és utána ők, Ábrahám és Isten vezetésével elindulnak az ígéret földére, és nagyon sok mindent megtapasztalnak. Nagyon sok mindent megtapasztalnak, fontos esemény az életében, Ábrámnak az életében azután, hogy az Istennek oltárt épít. Mert az Isten vezetése egyébként megvilágítja az ember életét. Olyan jó látni azt, hogyha valaki az Istennel van, akkor attól kezdve látja azt, hogy mi az Isten rendje, mi az Isten akarata. És hogyha látja, mi az Isten rendje, akarata, akkor azt is látja, hogy mi az, amikor eltér tőle, és mi az, amikor az Isten alapvetően ránehezíti az akaratától való eltérést az ember életére. Tehát ahogy Ábrám látta az Úr akaratát, ekkor láthatta azt is, hogy mi az, amikor eltér tőle, mi az, ami bűn az életébe. És hogyha meglátta a bűnt, akkor ott volt a szívében a fájdalom, hogy hát megint eltértem attól az Istentől, annak az Istennek az akaratától, aki engem elhívott, aki egyébként csodálatos ígéretet adott, aki azt mondta, meg fog áldani, nagy nép atyává tesz. Én annak az akaratától eltértem, és ott a szívében ott volt a fájdalom, hogy miért vagyok én ilyen. Alapvetően már ez egy probléma, de aztán mindig belekerül egy nagy slamasztikába is a rossz döntése következtében, és ott van a fájdalom a szívében, hogy tönkretettem az Istennel való kapcsolatomat, tönkretettem a saját életemet, amikor Egyiptomba elmennek és ott hazudozik össze-vissza, a saját életét veszélyeztetve, feleség életét, a környezetének az életét veszélyeztetve, aztán jut bűnlátásra és épít Bételben oltárt, és azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram. És olyan jó látni ennek az embernek az életét, hogy ez egy bűnbocsánatból élő ember, Ábrahám. Hát tele van az ígéret földje oltárokkal. Azért, mert annyiszor észrevette, hogy eltért az Isten akaratától. És annyiszor kért bocsánatot az Istentől. De ott van egyébként, hogy annyiszor ad hálát az Istennek. Annyiszor ad hálát az Istennek, hogy megtartotta. Annak ellenére megtartotta, hogy ő milyen volt, és mit követett el. Tehát alapvetően elindul Ábrám, és ott van vele néhány ember, akik alapvetően követik Ábrámot. Nem ismerik az Isten akaratát, és ez egy nagyon fontos momentum. Nem ismerik az Isten akaratát, mondhatjuk úgy, hogy oldalkocsiként közlekednek Ábrámmal, és amerre Ábrám megy, mennek ők is, és hogyha Ábrám jól dönt, akkor élvezik annak a hasznát. Amikor Ábrám rosszul dönt, amikor Ábrám veszélybe vezet őket, akkor ők is veszélybe kerülnek, tehát nehéz helyzetben vannak. Tehát így jutnak el Bételig, a Szentírás tanúsága szerint, és itt Bételben rádöbbennek arra, hogy az Úr tényleg megáldotta Lótot is, Ábrám unoköcsét, megáldotta Ábrámot is, nagyon sok jószáguk van, de a mező kicsi. Döntést kell hozni. És azért vezettem föl egyébként ezzel az egész igehirdetésre, az embernek döntenie kell, és hát nyilván egy rothadt krumpli kiválasztása és a megkülönböztetése az egészségestől alkalmasint fontos lehet egy család életében, hogy lesz neki mit enni, vagy nem lesz később. De nyilván nem olyan horderejű kérdés, mint amit most kell itt meghozni Ábrámnak és Lótnak. Akkor, amikor a mező már kicsinek bizonyul, a két család fő nyája. Tehát dönteniük kellett, és ez a döntés az, mint ahogy az imént is említettem, rettenetes nagy teher az ember számára, hogy jól döntsön, és hogy mire alapozza a döntését, és hogy hogyan tudja ezt a döntését alapvetően végigvinni. De bölcsen csak azt tud dönteni, akinek van felüljövő bölcsessége. Aki alapvetően nem a saját belátása, a saját kívánsága, hanem valami kívülről, felülről bölcsessége van. Ha Lót és Ábrám helyzetét nézzük, sok kétség afelől nincs, hogy ki tud jól dönteni, mert hát tudjuk, hogy Ábrám kapcsolatban van Istennel, viszont Lót meg nincs kapcsolatban az Istennel, csak Ábrámon keresztül kerül bele, vagy kerül ki Isten áldásába. Lót és a többiek tehát vele utaznak, vele élvezik a biztonságot, vagy vele szenvedik meg, hogyha valami esetleg nem jól működik. De Lót ezzel nincs tisztában, és ez a probléma. Lót nincs tisztában ezzel, mert amikor Ábrám azt mondta neki itt Bételben a nagy legelő, hogy el kell válnunk, ha te balra mész, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra. Tehát nem megyünk egy úton tovább. Ha Lótnak esze van, ha Lót fel tudja mérni az életét normálisan, akkor azt mondja, rendben van Ábrám, vagy abban az időben még Ábrám, tehát mindig váltogatom a két szót, itt még Ábrámnak hívják, aztán lesz Ábrám. Rendben van Ábrám, valóban kicsi a legelő, de látod mekkora ez a szószág. Hát eltérünk mindketten. Hadd menjek én veled. Szervezd már úgy a dolgot, hogy az én nyájam is elférjen ott a tied mellett. És aztán majd megbeszéljük itt a pásztorokkal, hogy ne csatározzanak. Mert én tudom, hogy te az élő Úrnak az embere vagy, te az élő Istennel vagy kapcsolatban, akin keresztül én is eddig áldást tapasztaltam. Ami miatt egyébként megnőtt a nyájam. Ez lett volna a normális reakció, hogyha Lót tisztán lát. De hát sajnos Lót nem látott tisztán, mert a szemkívánság, a testkívánság az élet kérkelése vezette. Azt mondta, hogy hú, de szép ez a mező. Ez egy vízöntözte terület. Ez egy gazdag völgy. Még több állatom lesz. Lehet, hogy nagyobb leszek, mint Ábrám. Gazdagabb. Én majd kiszorul oda a silányabb legelőre, és én leszek az, aki majd uralkodni fogok. És majd lehet, hogy oda jön hozzám, és majd akkor én leszek az, aki majd meghatározom a döntéseket. Ilyen balga volt ez a Lót. De hát ilyen balgák egyébként az emberek, mert hát most kritizálhatjuk Lótot a Ábrám melletti döntésében, de hát mi is ugyanolyanek vagyunk, ma is sokan azt gondolják, a helyzetük stabil az egyházban, a gyülekezetben, vagy stabil a családban, és ezért a döntéseiket majd kézbe veszik. Persze hát beszéltek itt Isten áldásáról, meg sok mindenről, de hát az embernek van magához való esze, meg az embernek van ügyes keze, ügyes két keze, erős lába, és megfogjuk az előttünk lévő feladatot, és megoldjuk. Mint ahogy Pisti is fölkapta az imént virágot, és megpörgette itt a levegőbe előttünk. Határozottan és erősen. Sokszor ezt gondolja az ember, hogy van nekem már elég tapasztalatom sok áldás, nem bent a gyülekezetben, egyházban, családban, és majd most már én ezt tudom csinálni. Csak hát ilyenkor jön a hátulütője a dolognak, mert hogy csak az Istennel való kapcsolatban jön az ember számára az a felülről bölcsesség, csak az Istentől jön az a felülről jövő bölcsesség, békesség és bölcsesség, amely alapján aztán meg tudja hozni a döntést, és ennek a bölcsességnek a következménye lehet az áldás. Amikor a 8. verset olvassuk, ezt látjuk, hogy Ábrám ezt mondja Lótnak, nagyon nagy viszály van köztem és közötted, az én pásztorom és te pásztoraid között. Hát Lótnak nem szabad lett volna azt mondani, hogy igen, tényleg így van, akkor ha megengeded, akkor majd én választok. És akkor kiválasztja magának azt a helyet, ahol ő úgy érzi, hogy jól megélheti az életét. De értik a testvérek, hogy ugyanaz, amiről a Szentírás beszél, a szem kívánsága, a test kívánsága. Amikor azt látja, hogy de szép ez a mező, de gazdag ez a rét, meg de sok juhom nyájam van most, akivel én majd gazdag leszek. És az én testem azt kívánja, hogy komfortosan éljem az életemet. És az élet kérkedése pedig, tehát szemkívánság, testkívánság, életkérkedése. Az élet kérkedése azt kívánja, hogy én nagyobb legyek, mint az, aki mellettem van. Nagyobb legyek, mint Ábrám. És Lót ezért dönt balgán. Ezért döntött balgán, és ezért lett aztán az a vége, mi tudjuk, hogy mi lett ennek a történetnek a vége. Itt a Szentírás is már előre vetíti a tragédiát, amikor azt mondja, hogy hát ez egy csodálatos hely, az Úrnak a kertje volt, addig, amíg az Úr meg nem büntette Sodomát és Gomorát. Addig, amíg el nem jött az Úrnak az ítélete. Tehát Lót nem választotta azt, ami egyébként számára nyilvánvaló kellett, hogy legyen élete során, hogy az Ábrámmal való élet az Isten áldását jelenti számára. Mert Ábrám kapcsolatban van az Istennel. Mert Ábrámot az Úr vezeti. Ábrámnak az Isten meg tudta mondani, hogy merre menjen, mit csináljon. És az Isten áldása kísérte ezt az embert. És itt van a 10. versben, amiről beszéltem. Itt van, hogy látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Látta, hogy itt meg tudok gazdagodni. Látta, hogy itt én az életemet úgy tudom megélni, hogy gazdagodásom lesz, az én életem lesz meghatározó a környéken, én leszek ennek a területnek a gazdá, én leszek ennek a területnek az ura. És nem tudta kimondani azt, hogy hadd menjek veled, mert tudom, hogy veled van az Úr. Veled szeretnék menni, mert veled van az Úr. Mert az Úrtól kaptam én azt, amit igazából értékeset kaphattam. Nem ezt mondja hanem megy a saját feje után. Nem ezt mondja, és választja azt, amit a szíve, amit a szeme, amit az életek kérkedése kívánja. És mi már tudjuk a végét, és Sodomát és Gomorát, azt a várost, amely egyébként megint saját kívánságaitól vezéreltetve az Úr kénytelen elpusztítani. Elpusztítja Lótot, még kimenti Ábrám közbenjárására, Lót még el tudja hagyni, de a felesége is, a családja is tönkre megy, és ismerjük Lótnak a történetét a menekülése után is, hogy igazából nincs áldás rajta. Élete még megmenekül, de igazából sokat ebből nem kap. Tehát ez a titka a mai hívőre életnek is, amit Ábrám életében látunk. Ábrám életében a legfontosabb az, hogy kegyelemből él. Kegyelemből él, azért van telerakó oltárral a Kánán földje, mert az Isten kegyelmét kérte, az Isten kegyelmét kapta. Bűnbánati oltár, a hálaadási oltár, szívében ott van a bűnbánat, és szívében ott van a hálaadás is. Tehát ennek az embernek, Ábrámnak vannak botlásai, bukásai, néha összetöri a saját életét, meg a környezetének az életét, a másokét is, és azonban, amikor erre rájön, nem is máshol, amikor az Úr bűnné teszi, akkor ki tudja mondani ezt, hogy vétkeztem ellened, Uram, és megépíti az oltárát. Ahhoz, hogy valaki így éljen, meg kell történjen az életében az a nagy életfordulás. Kegyelemből csak azt tud élni, aki visszafordult az ő Urához. Aki odafordult az az Isten, az akitől elszakadt az élete. Ez az a megtérés, amiről sokszor beszélünk. Ábrámot elhívja az Úr, és akkor lesz világos számára, hogy kicsoda az Isten, és mi az ő akarata. És mi az, amikor eltér tőle. Ekkor tudja beazonosítani. És amikor beazonosította, utána már tud Isten kegyelméből élni. És ez a folyamatos élettisztítás tisztítja meg az ő látását is. Azért lát normális, azért lát tisztán, azért látja az Isten akaratát, mert volt egy élettisztítás az életében, egy életfordulat, a megtérés. És ezért, és ez a második nagyon fontos momentum, ezért tud az Úr útján járni, mert egyébként lát. Na, nem kitaposott tradíciókon mentén jár, nem kitaposott tradíciókat felhasználva rendezi be az életét, hanem napnak után látja, mi az Isten akarat az életében, és tudja követni azt. Sokan próbálják és gyűrik egyébként ma is, hogy kitaposott tradíciókat éljenek meg, és azokon a tradíciókon tapasztalják meg, hogy békességet, bölcsességet kapjanak, de alapvetően itt sajnos nincs meg, mert bölcsességet, felülről jó bölcsességet csak az kap meg, aki megtér, mi terminológiánk szerint hívő ember, és értheti meg, hogy mi az Isten akarata. Aki aztán már hallja az Úr szavát, és nem a szeme után ítél, nem a teste kívánsága után ítél, nem az élet kérkedése alapján hozza meg a döntéseit, hanem kapcsolatban van az Úrral, és ezért tudja az Urat követni, tud az Isten útján járni. És ez a harmadik, ez az Isten útján járás ad az ember szívébe aztán hálaadást, amit tapasztalunk Ábrámnál is nagyon sokszor, hogy oda tud menni az az Isten, az, aki az életét megváltotta, aki az életébe kegyelmet adott, aki vezeti az ő gondolatait, aki vezeti az életét, aki megáldja, áldást hoz, gazdaggá teszi, és oda megy hálaadással az Úr elé, és építi az oltárt. És azon az oltáron ott van az ő hálaadása, amelyet az Úr felé küld. Ábrám az élete során nagyon sok oltárt épített. Olyan jó lenne, hogyha mi szívünkben is ilyen állomások lehetnének. Amikor elhív az Úr, amikor az Isten megváltoztatja az életünket, tudnánk olyan hálaadó oltárt építeni, természetesen lelki értelemben. Amikor az Isten felé fölbúzdul a szívünk, és azt mondjuk, hogy köszönöm Uram, hogy Te én értem. Én értem ezért az apró pici pontért a világegyetemben hajlandó voltál a fiadat odaadni, és ezért nekem új életem lehet. És ezért én élhetek kegyelemből. Vannak botlások, bukások, elesések, bűnök az életemben, de Te vagy az, aki onnan fölemelsz. Te vagy az, aki utána rendbe teszed az életemet. Köszönöm, Uram, hogy Te így viseltetsz velem. És azt is köszönöm, hogy aztán vezeted az életemet, megmondod, hogy mi a következő lépés. És nem azután kell ítélnem csupán, amit az én szemem, testem meg életem kíván, hanem objektíven, tőlem függetlenül, annak felülről jövő bölcsességgel láthatom meg, hogy mi van az életemben, mi az igazi siker, mi az igazi gazdagság, és mi az igazi bölcsesség. Köszönöm, Uram, hogy Te ezt megadod nekem, járhatok az utadon, vezetésedben, a Te áldásodban. Ezt készít el az Isten az őt hívőknek, neked is. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mi már innen az új szövetségből szemlélhetjük Ábrahámnak és Lótnak a történetét, és vehetünk tanúságot, vezetést ebből. Köszönjük, Urunk, hogy Te elvégezted az értünk való szolgálatot, értünk való áldozatot, és ezért mi már ismerhetjük a Te akaratodat. Szívünkbe vésetted a Te törvényedet, és megváltoztathattad a gondolkodásunkat. Add meg, Urunk, hogy valóban ne világhoz igazodjunk, hanem ahhoz, amit Te akarsz az életünkben megvalósítani. És Te tudod, hogy mi történik igazán az életünkben, milyen bűn emészti azt, és mi választ el igazából tőled. De tudjuk, hogy a Te kegyelmedből mindent rendbe tudsz tenni. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megjelent ebben a világban, és ebből a kegyelemből élhetjük nap-nap után az életünket. És köszönjük, hogy tudhatjuk azt is, hogy bármi botlás, bűn van az életünkben, azt Te benned megfizettetett. És ezért szabadok lehetünk bűntől és a bűn büntetésétől is. Így rendezd az életünket, Urunk, hogy abban az utolsó órában, amikor majd eljössz, amikor életünk befejeződik, megtapasztalhassuk mindazt, amit az elkövetkezendő életre rejtettél el nekünk. Így köszönjük néked, Urunk, Takács Tibor testvérünk életét is, akit az elmúlt héten temettünk. Te adj békességet a gyászolók szívébe. Te add meg, hogy mindnyájan megálljunk egy pillanatra a rohanásban, és számot vessünk arról, mennyiben van az életünk a Te kezedben, mennyiben a sajátunkban, mennyiben lehet a Te áldásod alatt, és mennyire a mi küszködésünk és nyűglődésünk alatt. Hálás a szívem, Uram, hogy Te tudsz megigazítani bennünket, Te tudod a gyászoló családnak a szívébe, Te tudsz a gyászoló család szívébe is békességet adni. Te vagy az, aki minden ember értelmet felülhaladó módon kezébe tudod venni egyes ember életét. Így kérünk, áld meg az özvegyet, áld meg a gyermekeket, áld meg a rokonságot. Légy velünk, Urunk, hogy bölcs szívhez jussunk földi életünk során, és bölcs döntéseket hozva érhessünk el a Te mennyei hazádba, amit megígértél a Te benned hívőknek. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel várunk következő vasárnap Isten tiszteletünkre is. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk lévő időszakban most március 8-án lesz egy ifjúsági csendes nap, egyházkerület ifjúsági csendes nap Nyíregyházán, amelyre szeretettel hívják és várják a fiatalokat. Nyíregyházán az Evangélikus Általános Iskola víztermében és udvarán színes programmal várja az egyházkerület a fiatalokat, akik szeretnének jelentkezni, igazából csak az étkezés miatt van szükség regisztrációra. Akik szeretnének jelentkezni, azok engem is megkereshetnek, vagy a gyülekezetben a fiatalok vezetőit, és a regisztrációban segítenek. Mindenkit szeretettel hívunk tehát erre az alkalomra. Az Eke hétvége, családos hétvégéje is itt van közelben, március 28-ától 30-áig lesz, ahová fiatal házaspárokat és családokat várnak. Ezen a hétvégén is, mint az előzőeken, keresik ezek a fiatalok, hogy hogyan tudják a házasságot, a gyermeknevelésüket úgy megélni, hogy Isten áldása megnyugodhasson az életükön. Jó tapasztalattal szoktak visszatérni a fiatal házaspárok és családok erről a hétvégéről. Piatorbágyra elmentek a gyülekezetünkből, most négy hétre néhányan, csendes napon is ott vannak, ez az első vasárnap egy biatorványi csendes nap, egy küldöttség ment a gyülekezetünkből, úgyhogy most ők ott vannak, csendes napoznak. Néhányan maradnak a női hétre, és kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a női héten résztvevőket. Kérne velünk benne egy bibliatanulmányozó hetet találnak a testvérek, ami március 30-ától indul. Március 30-ától egy olyan már a megtért embereknek szóló bibliatanulmányozó hét ez, amelyben az Isten igének üzenetének mélységét kutatgatják. Bátorítok mindenkit erre az alkalomra is, hogy menjenek el. És még egy fontos esemény, amely április 9-től 12-ig lesz itt Nyíregyházán, egy hitmélyítő evangelizációs sorozat. Pocsai Sándor és Bódis Miklós szolgálnak majd, két református lelkész, egyikük Ukrajnában, Kárpátalján, Pocsai Sándor Kárpátalján szolgál, egy iszákos mentő missziónak a vezetőjeként, Bódis Miklós pedig református lelkész, aki Retyezádban szolgál, nagyobb részt román anyanyelvűek között. Az Isten vezetésével tanulta meg a román nyelvet, és hívhatta az Úr arra, hogy a románok között szolgáljon. És mind a ketten itt lesznek, ahogy mondtam már, április 9-től 12-ig a Magyar Evangéliumi Testvérközösség Besenyei téri székházában, a Színházban szemben lesznek megtartva ezek az alkalmak. Ahogy közeledünk majd ehhez, pontosíthatjuk, hogy hogyan tudunk oda beutazni, és kik azok, akik szeretnének. A lényeg az, hogy imádságban hordozzák a testvérek ezt az alkalmat, hogy azok, akiknek ott van a helyük, akik szolgálnak, azok az Isten igéjét valóban kaphassák és adhassák tovább, hogy erősödhessünk az Úrban. Mert hát az életünkben jöhetnek nehéz helyzetek, amikor döntenünk kell, amikor meg kell állnunk, és ahhoz szeretne az Isten bennünket megerősíteni, ilyen hitmélyítő alkalmakon keresztül is. És hát itt hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy az elmúlt héten temettük el Takács Tibor testvérünket, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és mint ahogy nagyon fontos, mi is bölcsességet nyerjünk, minden ember földi életének befejezésekor, mert hát a milyen kis véges, és nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be. Tegnap voltam egy eke találkozón, és ott egy idős testvér mondta, hogy hát, hogy már nem sok idő van, és hogy el fog menni, mert már 80 év fölött van, és mondtam neki, hogy az a helyzet, Bandi bácsi, hogy nem sorba megyünk el, nem úgy megyünk el, hogy jöttünk. Ő még soha nem volt kórházban akkor, amikor én már kétszer megjártam az intenzív osztályt, és kicsit irigykedve mondta, hogy irigyellek, Misi, hogy bent voltál a kórházban. Na, mondom, még ilyet se hallottam, hogy na, az, hogy imádkoztak érten, és kívánták, hogy az Úr segítsen meg a nehéz helyzetben, azt már hallottam, de hogy irigyelték, hogy én bent vagyok, és ő nincs bent. Mondom, ezt még nem hallottam, hogy érted ezt? És akkor azt mondta, hogy hívő testvérek mindig olyan csodálatos beszámolókkal jönnek a kórházból, hogy az Isten hogy megáldotta őket a nyomorult helyzetben. És hogy ő még sosem érte át az Istennek ezt a csodálatos jelenlétét, hogy a nagy nyomorúságban ott volt az Isten, aztán megsegített. Hát mondom, valóban én is megtapasztaltam, hogy amikor oda kerül az ember élete, akkor az Isten tenyerére veszi, és megerősíti, és olyan megtapasztalásokra vezeti el, amit anélkül nem tudna megvezetni, csak hát az a szépség hibája ennek a dolgnak, hogy ebbe bele lehet halni. Tehát bemegy az ember, aztán vagy kijön, vagy nem jön ki. Bizony sokan fiatalon, mint ahogy Tibor is, élete delén, mert hát erőteljes ember, 51 éves korában, hogy 51 évet élt, az 52-ben volt, el kellett mennie. És bizony nem sorban jöttünk, nem sorban megyünk el, ahogy jöttünk, de az ember szívét mindig megrángatja akkor, amikor egy fiatal ember indul a minden élőknek az útján. De az Isten ezért szeretne bennünket fölkészíteni, hogy kész legyen a szívünk. Bármikor jön a hívás, bármikor jön a befejezés, azt tudja mondani, hogy kész vagyok, Uram, mehetünk. Tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy mi az én
futam, és ezért nincs bennem félelem, meg nincs bennem kétség sem. Már ide eljutni csak az Isten jelenlétével, azzal a vezetéssel lehet, amit Abraham is megtapasztalt meg, amiről ez a mai ige hirdetésünk is szólt. Hát így adjon az Úr békességet a gyászoló család szívébe, és mindannyiunknak pedig bölcsességet. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben. Úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk, úrvacsorára készülve énekeljük a 171-es számú énekünket, az Eke énekes könyv 171-es énekét készülve az úrvacsorára. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, s megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszen.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok.
keressétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük úrvacsorai liturgiaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk az Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E puhár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, gyertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256.
az ő emlékezetére. Higgyetek ebből minden. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus ünnepére, amelyet éreztetek.
456-os.
Sok a kért kiadtak. Valamennyiszer visszálltok, ezt cserkedjétek az emlékezetére.
Békesség néktek!
Nagyon szép.
vegyétek. Ez a mi életetek.
450.
Ezt cselekedjétek. Vegyétek. Vegyétek. Ez a mi életetek. Köszönjük este. Amit életetek és sokat jöttek.
testé és vére, tartson meg titeket az igazság. Menjetek el békességre, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit.
Mi Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igazság. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusnak. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban örök életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy ezért te meg is tettél mindent, hogy mi erre ráébredjünk, hogy mi ezt elfogadjuk, hogy miénk legyen. Köszönjük, Urunk, azt a közösséget, amelyet fiad testében és vérében adtál. Egyrészt veled, másrészt a testvéri közösségben is. Add meg, hogy ez a közösség a te áldásod alatt működhessen bennünk. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Isten.